Januártól megszűnik a Start kártya, amellyel a munkáltatók adókedvezményt vehetnek igénybe. Változhat a kötelező felelősségbiztosításról szóló törvény, visszaszorítanák a számla nélküli javításokat. Új házzal bővült a nagyszalontai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthona. És LED lámpákat szerelnek az akteleki barlangba, óvják a cseppköveket és a denevéreket. A híradót látják, szép estét kívánok! Januártól megszűnik a Start kártya, amellyel a munkáltatók adókedvezményt vehetnek igénybe a pályakezdő alkalmazottak után. Egy tegnap benyújtott törvényjavaslat szerint a december 31-ig kiváltott kártyákkal érvényességük végéig továbbra is igénybe lehet venni a kedvezményeket. A munkahelyvédelmi akciótervben szereplő, a pályakezdők és 25 év alatti fiatalok foglalkoztatását elősegítő munkáltatói kedvezmények a Start kártya nélkül is járnak majd. A most benyújtott javaslat szerint a többi között nem jár végkielégítés a nyugdíjasnak minősülő közalkalmazottnak, a munkaügyi központhoz pedig elektronikus úton is be lehet jelentkezni, így a segélyt az online regisztráció napjától folyósítják. Fényképes igazolványra is szükség lehet a tajkártya mellett azoknak, akik egészségügyi ellátást vesznek igénybe, egy szintén tegnap benyújtott törvényjavaslat szerint. Többek között ez a módosítás is szerepel az egészségügyi salátatörvényben. A módosítás célja, hogy ne használhassa több ember ugyanazt a kártyát. Szócska Miklós egészségügyi államtitkár szerint muszáj védeni a TB kasszát és a tisztességes járulékfizetőket.
Az egészségügyi rendszer nem bírja el a potyautasokat. A jövőben ugye az a cél, hogy bármelyik személyazonosító okmánnyal igazolni tudjuk magunkat. Most egy olyan fázis következik, ahol a potyautasokat kiszörnénk, ne használhassa több személy ugyanazt a tajkártyát.
Változhat a kötelező felelősségbiztosításról szóló törvény. Két jármű baleseténél a biztosító csak javítási számla ellenében fizetne kártérítést a sérült autó tulajdonosának, vagyis az esztétikai sérüléseket leszámítva megszűnne az úgynevezett egyességes kártérítés. A törvénymódosítás támogatói szerint ezzel visszaszorulna a számla nélküli szakszerűtlen autójavítás. A jogász szerint viszont a módosítás ellentétes lenne a polgári törvénykönyvvel.
Ezt cserélni kell. Nem lehet melegíteni, nem lehet visszaegyengetni.
A gépjármű márkakereskedők országos szövetségének elnöke szerint egyre többen döntenek úgy, hogy csak megjavítatnak egy sérült elemet a baleset után, pedig indokolt lenne a csere. Ezért a biztosítók úgynevezett egyességes kártérítése is felelős. Ilyenkor ugyanis készpénzt fizetnek a sérült autó tulajdonosának, a valódi kárnál kevesebbet. Az autós pedig megpróbálja a lehető legkisebb összegből megjavítatni az autóját, a pénz maradékát pedig megtartani. A
közlekedés biztonság szempontjából kiemelten fontos, hogy az autó, mint veszélyes üzem, az csak szakszerű körülmények között javulhat meg. Minősített alkatrészekkel, gyári technológiával.
Ezért szigorítana a Költségvetési Bizottság. A módosító javaslat szerint a jövőben nem lehetne készpénzben előre fizetni, csak az elvégzett javításról szóló számla ellenében utólag. Az indoklás szerint ezzel visszaszorulhatna a számla nélküli olcsó, de szakszerűtlen autójavítás, ugyanis a tulajdonosnak ez már nem lenne érdeke. Az autóklub nem ért egyet a tervekkel, mert szerintük ellentétes a polgári törvénykönyvvel.
Mindenkori károsultnak van joga ahhoz, hogy eldöntse, hogy a kártérítést milyen formában, természetben oltja, vagy készpénzben. Előfordulhat, hogy a gépkocsit, a károsult gépkocsit nem kívánja megtartani. Ebben az esetben is őt kár érte, de ez a kár nem fog nála sehol számlán megjelenni.
A javaslat egyébként csak az autó biztonságát befolyásoló alkatrészek javítása esetén szigorítana. Az esztétikai károk például a fényezés megsérülése esetén nem, vagyis ezekben az esetekben továbbra is lehetőség lenne egyességet kötni a biztosítókkal.
Egy ember meghalt tegnap este, amikor árokba borult egy kis busz a Csongrád megyei Ruzsánál. A sofőr észrevett egy korábban már elütött őzet, amely az úttesten feküdt. Megpróbálta kikerülni, ezért elrántotta a kormány, de közben elveszítette az uralmát a jármű felett. A mentők 9 embert szállítottak kórházba, 4-en súlyos állapotban vannak.
Még látszanak a keréknyomok a szombat esti baleset helyszínén. A kisbusz Szeged felől érkezett, és itt a Ruzsai bekötő úton borult az árokba. A járműben 9-en ültek, és sérüléseik súlyosnak tűntek, ezért 6 mentő érkezett a helyszínre.
Összesen 9 sérültet találtak, közülük 4-en súlyos sérültnek tűntek, volt, akinél belső sérüléseket, volt, akinél töréseket lehetett véleményezni. Legsúlyosabb sérült egy 25 év körüli férfi volt, nála már útközben újraélesztést kellett kezdeni, gyakorlatilag válságos állapotban adtuk át a klinikán.
A férfi néhány órával később meghalt a kórházban. A balesetben még 4-en sérültek meg súlyosan, úgy tudjuk, állapotuk stabil. A rendőrség vizsgálata szerint a sofőr menet közben észrevett egy korábban már elütött őzet, amely az úttesten feküdt. Megpróbálta kikerülni, ezért elrántotta a kormányt. Közben viszont elveszítette az uralmát a jármű felett. A környékbeliek szerint ez veszélyes útszakasz a sok vad miatt.
Hát ez a mindennapos dolog, itt 5-6 vad ősz, erre arra vagy szaladgál itt léfő.
A vadveszélyt tábla is jelzi, ezért a szakemberek szerint az ilyen útszakaszokon eleve lassabban és óvatosabban kell közlekedni. Ha pedig élő állatot lát a sofőr, nem szabad pánikba esni.
Intenzív fékezés, de nem vészfékezés, tompítás, hogy ne vakítsuk el az állatot, és egy intenzív kürt. Hogyha ez megtörténik, akkor az állat valamit csinál, de már tudunk rá reagálni.
10 nappal ezelőtt Somogy megyében ütközött egy autós szarvascsordával. Csak a szerencsén múlt, hogy a sofőr nem halt meg, mert kizuhant a járműből. 2 dámbika viszont elpusztult. Az elmúlt 2 hétben összesen 28 hasonló vad baleset történt, amelyekben 12-en sérültek meg.
3 nő és egy 7 éves kislány meghalt Csehországban, amikor egy ralin kisodródott az egyik versenyautó. Többen megsérültek, 2 embert kórházba szállítottak. A versenyző és a navigátor sértetlenül úszta meg a balesetet. A jármű először egy fának ütközött, majd a nézők közé sodródott. Végül 100 méter után fennakadt egy kerítésen. Csehországban az elmúlt 3 évben 4 néző és 2 navigátor halt meg hasonló balesetekben. Tiltakoztak Újvidéken, mert 2 állami vállalat épületéről levették a vajdaság zászlaját. A megmozduláson több vajdasági zászlóval vonultak a tiltakozók az egyik cég épületéhez, és újra kitűzték a zászlót. A vajdasági szociáldemokrata liga bejelentette, hamarosan indítványozza az állami szimbólumok használatára vonatkozó törvény módosítását, amelyet, ha elfogad a szerb törvényhozás, a vajdaság területén kötelező lesz kitenni a vajdasági zászlót a közintézményekre, ennek elmulasztásáért pedig büntetés szabhatnak ki. Elnökválasztást tartalak Szlovéniában, 3 jelölt verseng. Közülük Danilo Türk, a hivatalban lévő államfő a legesélyesebb. A baloldali Türknek egy szintén baloldali politikussal, Borut Pahorral, illetve egy jobboldali jelölttel, Milan Zverrel kell megmérkőznie. Megfigyelők arra számítanak, hogy a versengés csak a december 2-án esedékes második fordulóban dől el. A mai voksolásnál a részvételi arány fontos szerepet játszik. Az alacsony érdeklődés elsősorban Türknek ártana. Elemzők szerint a jobboldali szavazók fegyelmezettebbek, ők azonban nem sarakoznak fel egységesen Milan Zver mögött. A baloldal hívei valószínűleg azért nem mennek el szavazni, mert jelöltük a közvéleménykutatók szerint nagy fölénnyel vezet. Új stratégiával készül a 2015-ös helyhatósági választásokra a Kárpátaljai Magyar Kulturális Szövetség. Ezt azután jelentették be, miután az ukrajnai parlamenti választásokon elért eredményeket összegezték Ungváron. A párt több szavazatot kapott, mint az elmúlt 2 voksolás alkalmával, de még így sem tudott képviselőt juttatni a kijevi törvényhozásba.
Az október 28-ai ukrajnai parlamenti választásokon a 110 ezer kárpátaljai magyar választópolgár közül csupán 23 ezeren voksoltak a KMKS-re. Kovács Miklós elnök szerint sok magyar pénzt fogadott el azért, hogy másra szavazzon.
Ameddig ez az ukrán maffia rezsim abban a helyzetben lesz, hogy nyomorba és ezzel összefüggésben sajnos fásultságba és ki kell mondani elbukultságba tudja dönteni az áldozatait, addig az a séma fog uralkodni, hogy a rengeteg elrabolt pénzből a 200-100 grivnyájával visszajuttatott talamizsnával meg tudják vásárolni az áldozataik hozzájárulását.
A KMKS a 2015-ös helyhatósági választásokra új stratégiával készül.
a KMK-s gárdája, mint olyan, egy tisztességes, becsületes emberekből áll, de viszont a fiatalság ebből ki van hagyva. Meg kell szólítani a fiatalokat, össze kell fogni, újabb erőt kell kovácsolni.
A KMKS választmánya nyilatkozatot fogadott el. Ebben arról biztosítja választóit, hogy a szervezet továbbra is erőfeszítéseket tesz a kárpátaljai magyarság megmaradása érdekében.
Nyárádmenti falvakban kezdte meg Együtt Erdélyért mottóval kampány körútját az RMDS Maros megyei szervezete. Markó Béla szenátor és Borbély László képviselőjelölt Koronkán, Jedden, Csíkfalván és Nyárádszeredában találkozott a helyiekkel. Markó Béla az egyik lakossági fórumon az egység és összefogás fontosságáról beszélt. Romániában pénteken kezdődött meg hivatalosan a decemberi országos választások kampánya. Az RMDS minden választókerületben indított jelöltet. Vállalkozókkal találkozott az erdővidéki baróton Toró T. Tibor, az Erdély Magyar Néppárt szenátor és Derzsi Sámuel képviselőjelölt. A zárt ajtók mögött tartott tanácskozáson a párt gazdasági stratégiáját vitatták meg. A többi között szó volt arról, hogy a párt a gazdálkodókat abban segíteni, hogy termékeiket szervezett formában adják el. A közbirtokosságokat abban, hogy feldolgozott formában adják el erdővidék fáit, az egyházat pedig, hogy valós szociális tevékenységet tudjanak folytatni. Új házzal bővült a nagyszalontai Szent Ferenc Alapítvány gyermekotthona. Az új otthon felújítási költségeit 35 ezer eurót a román állam fizette. A most felújított épületbe 20 gyermek költözhetett be.
Nagyon jó itt lenni az otthonban, szállást kapunk, ételt kapunk, sokat játszanak velünk. Jók a nevelők, jól lehet itt érezni magunkat.
Kirike Julianna több testvérével együtt él a gyermekotthonban. A nagyszalontai önkormányzat tulajdonában lévő egykori laktanya épületeit 2008 óta használja a Dévai Szent Ferenc Alapítvány. A több hektáros területen 5 otthont és egy étkezdét alakítottak ki. A hadsereg kiköltözése után a kaszárnyákat külföldi támogatók segítségével folyamatosan újítatta fel az alapítvány. Egy-egy házban két nevelőjel 20-22 gyerekkel.
A gazdasági válság, és nem csak emiatt, sok rászoruló gyermek van, egyre több, és ezért rengeteg szülő jön hozzánk, hogy segítsünk a gyermekeink.
A laktanya épületek leromlott állapotban voltak, az utolsó, az ötödik rendbehozatalára az RMDS segítségével 35 ezer eurónyi kormánytámogatást kapott az alapítvány. A felújítást egy évvel ezelőtt kezdték. Az új otthonban a többihez hasonlóan két nevelőjel majd 20 gyermekkel.
Szeretném megértetni az emberekkel, hogy ott mindenki, ahol él, az utcába, a tömbházba, a faluba, merjen lehajolni egy-egy bajba lévő gyerekhez, gazdagabb lesz az ő élete, azzal több lesz azzal, hogyha esetleg valakit befogad.
A Szent Ferenc Alapítvány erdélyi és párciumi otthonaiban összesen 2300 gyerekről gondoskodnak.
A határokon túl elhunyt magyarokra emlékeztek az ausztriai német óvára. A magyar-osztrák-szlovák hármas határnál álló sírt még az 1956-os menekültek kezdték el gondozni.
Taníts minket úgy számlálni napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk.
Magyarországi, ausztriai, felvidéki és erdélyi zarándokokkal telt meg az Árpád-kori templom német óváron. A felszólalók a közös múltra, a közösség és az emlékezés fontosságára hívták fel a figyelmet.
A múltba tekintve fölidézi azokat a neves és névtelen hősöket, akik a magyar nemzet oltárán áldozták életüket, tettek azért, hogy felemelkedjen ez a kicsi nemzet.
1956 után a menekülő magyarok is megálltak Németóváron. Ők kezdték el gondozni a sírt, amely azoknak állít emléket, akik hazájuktól távol hunytak el.
Itt van egy sír, egy szimbolikus sír, és ezt a maga Bad, tehát Deutsch Altenburg polgármestere, hivatala ápolja, gondozza, és úgy gondoltuk, ezt visszavesszük magunknak.
A temetőben a vallási közösségek, valamint az anyaországi és határon túli magyar szervezetek közösen koszorúzták meg a sírt.
Passzív ház nyílt napot tartottak több Pest megyei településen, bárki megnézhette a házakat és beszélgethetett a lakókkal. Egy ilyen ház fűtése körülbelül 30-50 ezer forintba kerül az egész téli szezonban.
Egyre többen kíváncsiak arra, hogyan lehetne spórolni a rezsiszámlákon. Valószínűleg pont ezért mentek el sokan, hogy passzív házakat nézzenek meg. Ezek ránézésre ugyanolyanok, mint bármelyik másik ház, de kiemelkedő hőszigetelésük miatt nem igényelnek hagyományos fűtési rendszert. Az ilyen házakban mégis meleg van. A gyerekek nem véletlenül veszik le azonnal a kabátjukat.
És most is látszik, hogy fűtés nélkül bőven 23 fok fölött van a hőmérséklet a házban.
Ez a Diósdi család úgy számol, hogy december elejéig valószínűleg nem is kell majd fűteniük. Már tavaly is sokat spóroltak.
A múlt telet az épületben úgy, hogy 20 fok volt az épületben, még nem laktuk, de 20 fok volt az épületben, az 27 ezer forintból fűtöttük ki.
Egész télen?
Igen.
Épület fűtése, hűtése, melegvízellátása, hőszivattyús rendszerrel történik. A kertben egy horizontális talajkollektor biztosítja a hűtéshez, fűtéshez szükséges energiát.
A talajkollektor a föld hőjéből állít elő energiát, többek között ezért olcsóbb így a fűtés. A passzív házak felépítése viszont 20-30%-kal többe kerül, mint egy hagyományos épületé. De volt olyanra is példa, hogy az építés költsége annyi volt, mint egy normál háznál.
Az első minősített szadai passzív ház fajlagos költsége 200 ezer forint per négyzetméter.
Pedig a ház 2009-es építésénél készült felvételeken látszik, hogy napkollektor van rajta. A falak jóval vastagabbak az átlagosnál, és 35 cm-es a szigetelés is. Magyarországon egyelőre 40-50 passzív ház van összesen, míg Németországban például már több mint 6000.
LED lámpákat szerelnek a régi hagyományos izzók helyett az akteleki cseppkőbarlangba. Ezek nem csak energiatakarékosak, hanem környezetkímélőek is. A ledes izzók fénye ugyanis nem káros a cseppkövekre, és nem zavarja az ott élő denevéreket sem. A beruházással az Akteleki Nemzeti Park évente 20 millió forintot spórol a villanyszámlán, amit további tájvédelmi fejlesztésekre költenek.
Jó. Folyamatosan cserélik új, energiatakarékos és környezetbarát LED égőkre a régi izzókat az akteleki cseppkőbarlangban. Mintegy 15 kilométeren 800 izzót cserélnek korszerűbbre.
Láthatunk egy régi típusú reflektort, amelyekkel eddig volt megvilágítva a barlang, és egy új ledes típusú reflektort, amelyekkel eztán lesz majd megvilágítva.
A LED lámpák sokkal tovább bírják, mint a hagyományos izzók, de nem csak emiatt döntöttek a csere mellett.
Csökkenti a fény, illetve a hőszennyezést a barlangon belül. Ez védi a barlang élővilágát, korlátozza, csökkenti a lámpaflórának a megjelenését és terjedését.
Az úgynevezett lámpaflórák, amelyek valójában különleges mohák, éppen a régi típusú lámpák hője és ultraibolya fénye miatt tudtak elterjedni. Ráadásul lassították a cseppkövek képződését is. A LED lámpák azonban annyira kevés hőt bocsájtanak ki, hogy az nincs hatással a barlangrendszer élővilágára. Még ezeket a denevéreket sem zavarja téli álmukban, szemben a régi izzók fényével. A lámpacsere idején a barlang egyes részeit időszakosan lezárják a látogatók elől.
A beruházást a tervek szerint december végére fejezik majd be. Addigra mind a 800 LED izzót beszerelik a barlangba. Az Akteleki Nemzeti Parknál úgy számolnak, hogy a beruházásnak köszönhetően az éves 22-23 millió forintos villanyszámla akár 3-4 millió forintra is csökkenhet. Az így megspórolt pénzt pedig további környezetvédelmi fejlesztésekre fordítják majd. A híradót Simon Károly tudósította Aktelekről.
15-20%-os áremelés lehet a borpiacon januártól. A borászok szerint a rossz időjárás és a borhiány miatt nő az ár. Vadacsonyban nagyobb, Villányban kisebb drágulásra számítanak. Az áremelések ugyanakkor csak lassan jelenhetnek meg a boltokban, de ha meg is jelennek magyar borokból, még akkor is sokkal több fogy, mint külföldiből.
2011-es Cabernet Sauvignon-t tartanak ezekben a hordókban Badacsonyban. Jövőre palackozzák és viszik a boltokba, de már 20%-kal drágábban.
A vevőnek mindenféleképpen sok lesz a 20%, tehát kifizetni sok lesz. Nekünk viszont termelőknek nem lesz sok, azért mert a költségeink növekedését éppen hogy fedezi.
Tavaly a viharok és a jégeső miatt kevesebb szőlőtermet, idén pedig először a fagy, később az aszály vitte el a termést. Villányban azt mondják, ők is emelik az árakat, a drágább szőlő miatt ugyanis drágább az előállítás.
szőlőnek az ára ebből kifolyólag ugye, hogy kevesebb volt, mint egy 25-35%-kal attól függ, hogy milyen fajtáról beszélünk, megemelkedett, amit valószínű, hogy mi nem tudunk a borárába érvényesíteni, de azt gondolom ettől függetlenül, hogy a 2013-as évben egy pár százalék korrekció azért csak lesz.
Pár év, mire a piacra kerül.
Az egyik üzletlánc kommunikációs igazgatója szerint a drágulás nem érheti majd el a 10-15%-ot, mert a vásárlók nem vennék meg a bort.
Fehérborok esetében 1000-1200, vörösboroknál olyan 1500 forint környékén van az a lélektani határ, amely ár alatt lehet nagy mennyiségeket értékesíteni.
Egyre több bor jön be külföldről olcsón, emiatt sem tudnak a magyar termelők jelentősen árat emelni.
Két éve még 170, tavaly már 500 ezer hektoliter importbor érkezett Magyarországra, de ezeket rendre alsó kategóriában, vagyis a boltok alsó polcain értékesítik. A középkategóriás, de még a prémium kategóriás borokból is a magyar borokat vásárolják a legtöbben. A Híradót Hevér Lóránt tudósította.
Rekord méretű fehér szarvas gombát ajánlott fel ajándékba Barack Obama amerikai elnöknek két olasz férfi. Az 1 kg 20 dekás gombát Közép-Olaszországban találták. Aquilania polgármestere szerint náluk a felajánlás hagyomány, már Harry Truman amerikai elnöknek is küldtek innen hasonló ajándékot. A környéken a 17. században találták az eddigi legnagyobb 18 kilós darabot. A fehér szarvasgomba ritkaság, egyetlen kilója 2-3 ezer euróba kerül. Kamarazene hangverseny volt a gyergyói havasok egyik Csepkő barlangjában. A Súgó barlang idén több pályázaton nyert, a koncerttel a támogatásokat köszönték meg.
Ismert erdélyi zenészek hangolnak a gyergyói havasok egyik legkedveltebb barlangjának zenetermében. Néhány évvel ezelőtt csak kevesen juthattak le a Súgó barlang cseppköves termébe, de a pályázatoknak köszönhetően manapság már biztonságosan látogatható a barlang.
Több projektünk volt futóban, illetve több projektet fejeztünk be, és hát ezek között az egyik az egy alpos kirándulás volt, ami inkább szórakozás, mint munka. És ott merült fel ennek a koncertnek, ennek az előadásnak az ötlete, hogy igazából hogyan tudnánk mi megköszönni a támogatóknak az idei évi projekteket.
A hattagú zenekar először játszott barlangban.
Ilyen élményben még sosem volt részem, és a kollégáimnak sem. És jónak véljük, sikeresnek véljük a koncertet.
A szervezők 50 fős közönséget vártak, végül több mint 100-an jöttek el.
Az, hogy összehozni a kétfajta esztétikát, a természet szépségét és a művészet szépségét, szerintem ez egy nagyon, nagyon jó kezdeményezés.
A kamarazene koncertet hagyományteremtő szándékkal szervezték, a tervek szerint jövőre is lesz ilyen rendezvény.
Az MR gyermekkórus által előadott zenemű nyerte a Hajnalok Völgye Fesztivál nagydíját. A verseny Szlovákiában volt. Itt nem a kórusok, hanem az előadott kortárs zeneművek versenyeztek. A Komáromi, a Budapest és a Csábi kórus is bemutatott több erre az alkalomra írt zeneművet.
A hangversenyre próbál az MR gyermekkórus. A Hajnalok Völgye Kórus Fesztiválon nem a fellépők versenyeztek, hanem a zeneműveket díjazta a zsűri.
Minden alkalommal ősbemutatók is elhangzanak, azaz olyan műveket hallhat a közönség, amiket eddig még soha sehol nem hallhatott.
A vezető karnagy szerint nagy kihívás egyszerre több mint 50 gyerek figyelmét lekötni.
Nagyon-nagyon komoly pedagógiai, és azt gondolom, hogy pszichológiai felkészültségre is szüksége van annak a karnagynak, aki vállalja ezt a munkát. Csodálatos dolog, mert a gyerekeknél több szeretetet nem lehet kapni sehonnan se, azt gondolom.
A fesztiválon a kórus egy olyan dalt is elénekelt, amelyet külön nekik írtak, gyermekversek alapján. A gyerekeknek nagyon tetszett a szöveg.
Mi, amikor először megláttuk a kortárt és megtanultuk a szöveget, mindenki dőlt a rögéstől, és egyszerűen lehetetlen volt összeszedni a kórus, hogy azért próbáljuk el énekelni nevetés nélkül.
Buborék, buborék, szappan, röpülés, hamar elpattan, elemélyen
A Buborékok című művet Tóth Péter zeneszerző komponálta. Azt mondja, a gyerekek nagyon ügyesek, az átlagosnál nehezebb szólamokat is könnyen megtanulták.
egy kicsit szabadabban komponálhattam, nehezebb szólamokat írhattam, olyan szólamokat is, amit egy átlagos gyermekkar mondjuk több hónap kemény munkájával tud megvalósítani. Nekik ennyi idejük nem volt, de az ő profizmusuk átsegítette őket a nehézségeken.
A szerző két műve is nyert a Kórus Fesztiválon. Közülük az egyik az MR Gyermekkórus által előadott Buborékok című dal megkapta a fesztivál nagy díját.
Most következnek a sporthírek és az időjárás jelentésén kollégáim nevében is köszönöm megtisztelő figyelmüket. Nagyon szép estét kívánok, találkozunk holnap este is, viszontlátás.
Újpest csatlakozott a középmezőnyhöz, de a tabellán még feljebb szeretne jutni a lila-fehér alakulat. Ehhez a sereghajtó Siófok ideális ellenfélnek tűnik. De ne feledjük, néhányszor okozott már meglepetést a balatonparti kis csapat. Újpest FC, FGS Siófok, pénteken 19 órakor, élőben, a Dunán.
Peti, az első szerelmem. Az első torta, amit sütöttem. Az első utam görkorival. Az első szemüvegem.
Az Ofotértnál mindenki az első szemüvegeseknek járó szakértelmet kapja. Szemüvegkeret lencsével együtt 22.970 forint helyett most csak 13.990 forintért.